A cím az Jókaitól származik, tehát egy idézet. Jókai Mór életrajz írói, tehát Mikszáth Kálmán és Színi Gyula is beszámolnak a Jókai életregénynek arról a különös epizódjáról, amelyben Ferenc Józsefnek a megmentő, vagyis a jó király szerepe jutott, mégpedig Jókai élettörténetének egyik legkevésbé dicsőséges pillanatában. Mikszáth Jókai regénye 1905-1906-ban jelent meg, tehát 2 évvel Jókai halála után, és hát ez mindannyiunk közös bűne, hogy mindmáig nincsen kritikai, tudományos igényű Jókai életrajz. Tehát éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy máig a Mikszáth életrajz a legteljesebb, leggazdagabb forrásanyaggal dolgozó Jókai életrajz. Tehát Mikszáth ezt az epizódot azzal a kommentárral illeszti be a Jókai élettörténetébe, hogy az a Jókai Mór élete és kora lapjain kerül először nyilvánosságra, tehát az író titokban akarta, és képes is volt titokban tartani, és hogy az 1880-as évben történtekről maga Jókai is csak 1,5 év elteltével szerzett tudomást. Igen, ez a Mikszáth szövege, amelyben leírja ezt az esetet, ezt az epizódot. A fejezet címét Mikszáth a Janicsárok régnapjaiból kölcsönzi, ali kezei hosszúak. Ugye ez a mondat szállóigévé vált a korban arra vonatkozólag, hogyha valaki a kulisszák mögött szubróza intéz el hatalmi beavatkozással egy kínos ügyet, és ez előre sejteti, hogy Mikszáth itt egy olyan esetet fog leírni, vagy egy olyan epizódot, amelyben a hatalom legfőbb birtokosa avatkozik be Jókai életébe, és old meg egy számára roppant kínos szituációt. Nagyon röviden összefoglalva ezt az esemény történetet, amit itt leír Mikszáth, úgy lehetne összegezni, hogy Jókai tetemes írói jövedelmei ellenére, tehát ugye ezek nem csak írói jövedelmek, hanem szerkesztői és laptulajdonosi jövedelmek is, következtében annak, hogy hát ő nagyon jó szívűen ismerősöknek és ismeretleneknek is számtalan váltót aláírt, hihetetlen adósságválságba kerül, amelyet ő már maga nem tud kezelni. Egy idő után, és ugye itt Mikszáth ezt elemzi is, ezt a körülményt, Hegedűs Sándor, aki Jókai Jolánnak, vagyis Jókai nevelt lányának, unoka húgának a férje, ugye a Széll Kálmán későbbi kereskedelmi minisztere, és ekkor már a Szabadelvi Párt, tehát a parlamentben a pénzügyi bizottság párt részéről a tagja, ő próbálja Jókaiból kiszedni a valós helyzetet, és ez sikerül is, de Hegedűs is hamar felméri, hogy a 36 000 forintot nem fogja tudni előteremteni. Na most Hegedűs megoldása az, hogy elmondja az esetet Tisza Kálmánnak. Tisza másnap utazik Bécsbe, és az audiencián nagyon ügyesen ezt a történetet elmeséli Ferenc Józsefnek, aki arról rendelkezik, hogy a saját házi pénztárából magára vállalja ezt az adósságot, tehát ő utalványozza a szanálásra szükséges összeget. Mindössze annyit kér Tiszától, hogy ezt Hegedűs teljes titokban, tehát diszkréten intézze el. Na most Mikszáth nem ítélkezik Jókairól. Ugye itt, ahol kiemeltem a részeket, ezek tulajdonképpen arra vonatkoznak, hogy hogyan állítja össze Mikszáth ezt az egész történetet, tehát hogyan építi fel ezt a narratívát. És a következő szövegrész, az tulajdonképpen azt mutatja, tehát Mikszáth ugye először elmondja, nagyon pontosan ismerteti a körülményeket, hogy mi történt, az előzményeket. Nagyon pontosan elmondja az esemény történetet, és csak a végén, amikor az olvasó már tudja, hogy mi történt, mondja el azt, hogy mit gondol ő arról, hogy Jókai ezt hogyan élte meg, ezt a szituációt, és aztán ő maga sem vonakodik attól, hogy értelmezze, és hát tulajdonképpen értékelje ezt az esetet. Tehát Mikszáth megpróbál neutrális maradni, ő úgy ítéli meg, hogy Jókai kettős érzelemmel viseltetett Ferenc József kegydíja, vagy beavatkozása, vagy segítségével kapcsolatban. Egyfelől örült neki, hiszen úgy érezte, hogy ez egyfajta kitüntetés az uralkodó részéről, másfelől pedig ugye konfrontálta őt egykori forradalmár önmagával, és nagyon szépen látszik Mikszáth pártatlanságának, vagy a pártatlanságra való törekvése, mert azt a mondatot, amit kiemeltem kékkel, hogy úgy ám, de elfogadta volna a Petőfi, ez tulajdonképpen Jókai szájába adja. Tehát ezt a kérdést nem Mikszáth teszi fel, mint biográfus, mint elbeszélő, élő, hanem tulajdonképpen azt a fikciót képzelteti el velünk olvasókkal, hogy Jókai maga magának tette fel ezt a kérdést. Na most... A Mikszát értékelésében ugye a legfontosabb mozzanat, hogy Jókai titokban akarta ezt az esetet tartani, sikerült is ennek a könyvnek a megjelenését titokban tartania, és hogy tulajdonképpen élete végéig többé-kevésbé lelki furdalással gondolt vissza erre az esetre, és ugye itt van is egy utolsó utalás arra, hogy bizonyos értelemben megkötötte a újságírói munkájában, nagyon sokszor megkötötte a kezét ez az eset. Tehát hogy mennyire mehet bele esetleg egy-egy vélemény nyilvánításba. A második Jókai biográfia, amely feldolgozza ezt az esetet, ez Színi Gyula regénye, ez már 28-as, tehát a Színi halál előtt néhány évvel jelent meg, az utolsó komolyabb irodalmi munkája, irodalmi értékét és a forrásanyagát tekintve össze nem vethető a Mikszát életrajzzal, mindenben Mikszátot követi, ezt az esetet is, ami a cselekménytörténetet, tehát magát a tényanyagot illeti, azt Mikszától veszi át. Nagyon tanulságos azonban, hogy megfordítja a sorrendet, tehát Színi először értékeli ezt a szituációt, ítéletet mond Jókai viselkedésével kapcsolatban, tehát arról avval kapcsolatban, hogy elfogadja ezt a kegyajándékot, és utána meséli csak el ezt a történetet, méghozzá nem nevekkel, tehát kódolja az egészet, Alinak nevezi Ferenc Józsefet, és a generálisnak Tisza Kálmánt, és aztán egy ilyen homályos narratívában adja elő, hogy valójában mi történt. De előre kerül az értékelés. Na most, hogyha ezt a megnézzük ezt a szöveget, akkor látszik, hogy először egy párhuzamos portrénak indul ez az értékelés, tehát összeveti a királyt és Jókait, ugye azt mondja, hogy kortársak, tehát szinte párhuzamosan élték az életüket, és az a különös a Színi ebben a kettős portréban, hogy a kettős portrénak indul, de valójában Ferenc József portréba fordul át az első része, és Ferenc Józsefet ugye itt ki is emeltem, hogy egy nagyon negatív képből egy nagyon pozitív politikusi, hogy mondjam, egy nagyon eredményes politikusi működésként értelmezi, vagy elemzi, vagy ítéli meg a Ferenc József tevékenységét, és a végső mérlege ennek a Színi Gyula által felfestett portrénak, vagy elemzésnek, vagy jellemraznak az, hogy Ferenc József mégiscsak jól teljesített, tehát komoly eredményeket ért el. Ugye abból elindul a 13 aradi vértanú ítéletének az aláírásából, és eljut oda, hogy a béke és a kulturális virágzás korszakát jelenti a neve. És ugye ami a konstans mozzanat, az a becsületessége, a korrektsége, és tulajdonképpen azt, hogy alkalmazkodni volt képes Ferenc József a változókor változó igényeihez, ezt Színi Gyula egy nagyon pozitív politikusi erényként értelmezi. Na most ezzel ellentétben a Jókai portré az egy nagyon negatív portré lesz, tehát itt egy ellentétes irányú népszerűségvesztésként írja le a Jókai szituációját, vagy azt, hogy Jókaival mi történt. Ugye azt mondja, hogy minél idősebb lett a költő, annál inkább erodálódott az ő hitelessége, az ő erkölcsi tőkéje, és tulajdonképpen ugye az ítélet az úgy hangzik, hogy az egykori forradalmárból lojalitástól csepegő, túlzottan hajbókoló, megvesztegetett lantú udvari dalnok lett. Ez nagyon kemény értékítélet. Na most, Ferenc József esetében pozitív elemként emel ki Színi Gyula, hogy tehát képes volt alkalmazkodni a változó kor változó igényeihez, azt Jókai esetében nem akceptálja, tehát tulajdonképpen a 20 pár éves fiatal Jókai ikonikus alakját kéri számon a lapalapító, laptulajdonos sztárírón a 80-as években, amikor ez a történet zajlik. Ha feltesszük a kérdést, hogy Színi Gyula indulata miből táplálkozott, akkor itt én két olyan szimbolikus aktust találtam, amely a Ferenc Józsefhez való lojalitás vágyját tulajdonképpen alá tudja támasztani. Az első, hogy Ugye Jókai életében a leghosszabb projekt, amit végig csinál, az a Magyar Nemzet története regényes rajzokban, és ennek a végső utolsó kötete az 1890-ben jelenik meg, ez a harmadik kötet. Itt jut el Jókai saját jelenkoráig. Az István főherceg című fejezetben lépteti fel először Ferenc Józsefet, ekkor még királyfiként, ugye azt mondja, hogy a kis királyfi, és a leglényegesebb elem, amit Ferenc Józseffel kapcsolatban kiemel, hogy a magyarokhoz ősei nyelvén beszél, tehát nem kell tolmács trón és nemzet között, tehát magyarul az, hogy egy nyelvet beszél Ferenc József a nemzettel, ez Jókai számára egy nagyon fontos érv Ferenc József mellett. És aztán a vége, a zárófejezet utolsó mondata, az pedig hát tulajdonképpen egy Ferenc József üttörténet, amit ő elindít Árpádtól, és tulajdonképpen Ferenc Józsefben látja beteljesedni ezt az utat. Ez az első ilyen szimbolikus gesztus. Ugyanakkor, ha megnézzük, akkor ez a bizonyos mondat, amelyik Ferenc József egy nyelvet beszélésére utal, tehát arra, hogy Ferenc József ért a magyarok nyelvén, ez már megvolt a Jókai életműben, hiszen a Kiskirályok című szatirikus regényében, amely a forradalom paródiája, ő ezt a vonását emeli ki szintén Ferenc Józsefnek, a fiatal Ferenc Józsefnek, aki még nem király. Tehát ezt tulajdonképpen innen emeli át. A másik szimbolikus gesztus, amire itt utalnék, az a Jókai király himnusza, amely 90-ben íródott, 91-ben megjelenik a Nemzet hasábjain. Ugye a Nemzet az részint visszautal egyébként erre a dicstelen adósságválságra, hiszen Hegedűs úgy tudja véglegesen felszámolni Jókai adósságait, hogy a Hón című lapot összeolvasztja az ellenőrrel, és eladja tulajdonképpen, és ennek a jogutódja, a jogfoltonos utódja lesz a Nemzet. Tehát a Nemzetben megjelenik Jókai király himnusza. A szöveget a korabeli sajtó nagyon sokat bírálja. Ennek nyilván, hát ha valaki elolvassa, akkor azért érthetőek az okai. A szöveg azonban hamarosan dallamot kap 1892-ben, hiszen 1892-ben Erkel, aki régi szerzőtársa Jókainak, megzenésíti ezt a királyhimnuszt. A közönség nagyon pozitívan fogadja, hogy ezt 1892-ben bemutatják, tehát ekkor van az ős bemutató, nagyon sajátosan, ugye a Ferenc József koronázásának, magyar királyá koronázásának 25. évfordulója, és az országos dalegyesületek, vagy dalárda szövetség 25. évfordulója az egybeesik. És a dalárdák szövetsége úgy dönt, hogy pályázatot írnak ki a királyhimnusz megzenésítésére. Ez egy nagyon, tulajdonképpen egy ilyen tragikomikus, groteszk történet lesz, hiszen nem sikeres a pályázat, borzalmas pályaművek születnek, de az Erkel királyhimnusza az nagyon népszerű lesz, a közönség szereti, ugyanakkor a sajtó az borzasztóan elutasítja ebből a PPT-ből lehet látni. Na most ugye felmerül a kérdés, hogy valóban Jókai lojalitása az, ha ez lojalitás, akkor mennyiben áll szemben a fiatal Jókai írásaival, tehát a forradalmár Jókai szövegeivel, írásaival mennyire lehet ezeket a kijelentéseit konfrontálni. Én itt két politikai szatírát szeretnék megmutatni, csak nagyon, igen, még, én úgy látom, hogy van 4 perc. Ez pont elég lett. Tehát, hogy két nem túl sok politikai szatírát lehet egyébként találni, amelyben Ferenc József szerepel, vagy fellép. Nagyon kevés van. Egyet választottam az életképekből. Ez tulajdonképpen a császárrá koronázás kapcsán születik. Ugye itt lehet látni a kiemelt részekből, hogy itt a fiatal, Ferenc József fiatal korára utal Jókai, tapasztalatlanságára utal. A tudja-e kérdés 14-szer megismétlődik, és hát itt végülis nem a személynek, hanem a politikai pozíciónak, vagy ennek a politikai súlynak, és az életkornak a distanciája az, ami a paródiának, vagy ennek a parodisztikus, vagy karikaturisztikus írásnak az alapját szolgáltatja. Az írás vége azonban árulkodó, mert ugye azt a választ adja Jókai a kérdésre, hogy tudja-e, hogy igen tudja, tehát hogy ért képes arra, hogy politikailag aktív cselekvő legyen, de ugye azért itt látszik, hogy a cselekvés vagy a tett az nagyon is negatív. És még egy karikatúrát szeretnénk megmutatni a korai időkből, amely már Debrecenben született, ugye, és itt is itt a kis kadét császárt azonosítja egy túrós zacskóban eltévedő egérrel. Ugye itt is a fizikai tulajdonságokra, a fizikai sajátságokra utal, és ez a legdurvább dolog, amit Gyulkai életében a császárról leír. Tehát később sem, és ebben az időszakban sincs ennél élesebb kritika, ennél élesebb karikatúra. Ha a lezárásaként annak, amit eddig elmondtam, tulajdonképpen, hogyha megnézzük a komoly politikai írásokat, akkor azt látjuk, hogy ezekben a politikai elemzésekben azokat a mozzanatokat emeli ki Ferenc József kapcsán, amelyek később is fel fognak merülni, és amelyek tulajdonképpen a Kossuth temetési gyászbeszédében sajátos módon visszaköszönnek. Tehát amiket ő akkor a tronfosztással kapcsolatban leír, azt amellett az álláspontja mellett tulajdonképpen kitart. Itt a legfontosabb mozzanat, hogy azt mondja Jókai, hogy nekünk első Magyarország, és azután a Respublika, tehát ha választani kell, akkor Magyarországot választjuk, és nem a köztársaságot, nem az államformát. A Kossuth beszédben ugyanez a motivum tér majd vissza, hogy Magyarországnak a legnagyobb ellensége, ugye, hogy nincs a magyarnak olyan ellensége, ki őt lebírja győzni, csak egyedül a magyar, és ezek a motivumok fognak majd visszatérni később a Kossuth gyászbeszédben. Itt egy pillanatra ezt még megmutatom, vagyis ezek a szövegek, ha ezeket szövegszerűen megvizsgáljuk, akkor azt bizonyítják, hogy Jókai nem fordult szembe önmagával, tulajdonképpen kitartott a fiatalkori Jókai álláspontja mellett nagyon sok mindenben. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet.